Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk itt a 92,9-en ismét, hát hónap vége van, Végső István történésszel a mikrofon mögött. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
No hát, ismét eltelt egy hónap, és hát már volt arról szó, hogy talán lesz majd olyan évforduló, ami nem olyan szomorú.
Igen.
De létezik olyan?
Létezik természetesen, majd beszélünk olyanról is, de sajnos az itt ez a február vége. Ugye 1947-ben Kovács Béla kisgazda politikust, tehát a szovjet hatóságok ugye elhurcolják 1947. február 25-én, és hát erre emlékezünk most már közel 17 éve. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. És azt gondolom, hogy fontos erről, hogy mindig beszéljünk és emlékeztessük az embereket, mert számos tragédia fűződik ugye nyilván Európához is, Magyarországhoz is, környezetünkhöz is, és hát Kiskunhalashoz közvetlenül.
Azt mondtad, hogy 17 éve?
Igen. Igen.
És mikor volt az időpont még egyszer,
1947-ben volt ez a, hát a politikai szalámizás taktikának, a politikai üldöztetésnek, a kommunista párt így akarta ugye átvenni a hatalmat, a legerősebb párt akkoriban ugye a kisgazda párt volt, és nyilvánvaló módon elsősorban őket kellett szétverni. Itt nagyon sok taktikát, nagyon sokféle politikai érdekesség van ugye, ami ahhoz hozzájárult, hogy a kisgazda párt gyakorlatilag szétverték, ugye beépítettek embereket a pártba, különböző embereket megfélemlítettek, gyakorlatilag megvásároltak, és hát ennek nyomán ugye a többi pártba is nyilván voltak embereik, beépültek és szétverték ezeket a pártokat, akit nem tudtak megvásárolni, nem tudtak megfélemlíteni, azt pedig gyakorlatilag likvidálták, tehát vagy elhurcolják a Szovjetunióba, vagy hogyha külföldi utazáson van, akkor egyszerűen ugye fölhívják és közlik vele, hogy jobb lenne, hogyha nem jönne haza, ez a családjának is jobb lenne. Tehát nagyon sokféle megfélemlítés és nagyon sok módszere volt annak, hogy ezeket a nagyon fontos és népszerű politikusokat kiiktassák. Ugyanis hát egy nagy szívfájdalma volt ez ugye a Magyar Kommunista Pártnak, hogy hát választáson gyakorlatilag nem tudott sohasem nyerni. Tehát demokratikus választáson a kommunista párt Magyarországon soha nem tudott nyerni. Ahhoz mindig kellett valami csalás, hogy egy kicsit népszerűbb legyen, ugye ez a kék cédulás választás, ugye pont 1947-ben, amikor megpróbálja a kommunista párt csalással megnyerni a választásokat, de még így sem sikerül. Tehát annyira népszerűtlen ez a párt alakulat, hogy így sem sikerül, de a szovjet érdekszférában vagyunk, tehát itt történik egy megegyezés, amit hát a nyugati szövetségesek úgy mondják, hogy nem is így akartak, meg nem is így értelmezték, de hát végül ez lett az eredménye, hogy mi a szovjet érdekszférába kerültünk, és innen nem is tudtunk kitörni, tehát nem is lehetett meg a lehetőségünk, hogy kitörjünk innen.
És ez hány évig tartott még? Tehát ugye 47-ben vagyunk,
igen.
Két évvel a világháború után, ez hány évig tartott még utána ez a szovjetizálás, vagy ez, hogy ennyire teljesen odáig vagyunk az oroszokért, vagy hát a szovjetekért, meg hogy ennyire nagyon szoros a kapcsolat?
Hát a szoros kapcsolat az nyilvánvaló módon 1989-90-ig tart, ez egyértelmű, de hát vannak azért különböző ellenállási gócpontok, próbálkozunk azért ebből kitörni, ugye hát ennek a leglátványosabb módja az ugye 1956-os forradalom volt, de hát van szamizdat, van ellenzék, vannak értelmiségiek, volt ugye a Karta 77, tehát nagyon sok minden féle módon próbálkozik a nem kommunista felfogású és ideológiával megáldott ellenzék tiltakozni, hogy ne legyen ez az érdekszféra ennyire szoros, és ne legyen itt a Szovjetunió ennyire befolyásos. De hát ez nagyon sokáig eltart itt Magyarországon.
És miért csak 17 éve van ez a jubileum, úgymond?
Igen, hát ezt gyakorlatilag 2001-ben határozták el. Ugye én úgy emlékszem, hogy itt akartak egyrészt egy holokauszt emléknapot is, és akkor ez volt végül is egy ilyenfajta kiegyezés, hogyha már van kommunizmusra emlékező, ilyen diktatúrákra emlékező emléknap, akkor a holokausznak is legyen emléknap, illetve fordítva, és akkor végül is ezért határozták ezt. Hát ugyanis addig nem emlékeztek ezekre az évfordulókra, illetve azt is kell tudni, hogy hát a moszkvai levéltárak is nagyon nehezen nyílnak meg, de hát más levéltárak is, tehát nagyon keveset tudunk arról a konkrét számokról. Ugye már beszélgettünk Málenki robotról, számtalanszor elmondtam, hogy forráshiányaink vannak, nem tudjuk, hogy kiket hurcoltak el, számtalan családról nem tudunk, meg számtalan emberről nem tudunk, akiket elhurcoltak, eltűntek, és hát gyakorlatilag el is kellett őket felejteni. Tehát ezért volt az, kellett azért a rendszerváltástól egy jó 11 év, hogy emlékezni tudjunk, és egyre több adat kerüljön elő, és azáltal azért alá lehetett jobban támasztani ezt az emléknapot.
Nos, hát akkor erről lesz szó a mai adásban, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik halassan a történelmi magazinunk Végső István történésszel, és hát, hogy aki most kapcsolódik be a mai napon, ismét egy szomorú évforduló van, kommunista diktatúrák áldozataira emlékszünk, és hát azért még azt elárulnám, tehát a hangalbumban fenn vannak a régebbi adásaink, hiányosak, de lesz pótolva, úgyhogy mindenképpen keressenek ránk, illetőleg, hogyha van valakinek olyan ötlete, vagy témája, amiről szeretné, hogy István beszámoljon, illetve hát utána járjon, akkor szerintem szívesen fogadod ezeket te is.
Igen, természetesen.
No, hát úgyhogy minél többet érdemes megtudni Kiskun Halas a városunk történelméről. A mai téma tehát a kommunista diktatúrák áldozatai. Kiskun Halasom, mi ez a többes szám? Tehát miért diktatúrák?
Azt is látni kell, ugye, hogy nem egyfajta kommunista diktatúra volt Kiskun Halason sem, mint a világban számtalan helyen. Tehát a diktatúráknak is különböző árnyalatai vannak, ugye a Kádár rendszert is ugye nevezték puha diktatúrának. De hogyha mondjuk Kambodzsára gondolunk, ahol gyakorlatilag a lakosságnak a felét kiirtották, hát azt azért nem nevezhetnénk mondjuk puha diktatúrának, tehát ez egy eléggé véres diktatúra volt, de Kiskun Halason is, ugye 1919-ben, amikor a tanácsköztársaság itt is megalakul, illetve a tanácsköztársaságnak a különböző helyi hatalmi közigazgatási szervei, a direktórium feláll, az is egyfajta diktatúra volt, más szemléletű volt, mint az 1944-től kiépülő kommunista diktatúra itt Kiskun Halason. Illetve hát akkor beszéljünk egy kicsit, tekintsünk ki, tehát itt ugye mondjuk Líbiában ugye a zöld könyvesek, azok nem is mondjuk nem is a vörös színt használják, tehát az is egy másfajta diktatúra. A Szovjetunióban lévő diktatúra is egy kicsit azért más volt, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk például Irakban is, ugye Saddam Hussein is kifejezetten egy szocialista a kommunista diktatúrát vezetett be a Baas-párt révén, az is egy másfajta diktatúra volt.
És arról lehet tudni, hogy miért pont a vörös szín lett a jelképe ennek? Vagy erről nem tudunk? Vagy
a vörös szín, azt gondolom...
Vagy a harag miatt, vagy az erőszak?
Nem. Én azt gondolom, hogy ez egy valóban élénk szín volt. Egyébként pont a nomád népeknek is mindig ez volt a zászló. Tehát ez egy ilyen komoly fegyverbe buzdító, összpontosító, egy ilyen élénk, sok-sok embernek a kedvenc színe is, ugye maga ez a piros, ez a vörös szín, ez egy élénk szín, gyakorlatilag itt a forradalmi színnek is mondhatnánk ilyen szempontból, ezért választhatták ezt a színt.
Ugye a színről már beszéltünk, hogy elvileg, vagyis hát nem tudjuk pontosan, de ugye a harag, vagy hát az erőszak színe, vagy ilyen élénk szín, és akkor miért ezt az erőszakos módszert választják a kommunisták? Miért ennyire az erőszak a lényeg a hatalom megszerzése érdekében?
Ugye a leglátványosabban Oroszországban kerül hatalomra maga a kommunizmus, ugye a Leninék révén. Tehát ők is ott egy úgynevezett bolsevik párttal próbálkoznak hatalomba kerülni. A bolsevik meg azt jelenti, hogy ugye a legkisebb. Tehát ott is ők voltak a legkevésbé népszerűek, népszerűtlenek voltak, mondjuk ki. Nem találtak más utat egyszerűen. Tehát mind Magyarországon, 19-ben, de gyakorlatilag mondhatjuk 44 után is, erőszakosan kerül Magyarországon is hatalomra, de Oroszországban is erőszakosan kerülnek hatalomra. Úgy nevezik ezt, hogy ugye volt egyfajta ilyen demokratikus, akár forradalom révén, de mégis demokratikus út a szocialisták, szociáldemokraták, kommunisták előtt, és volt ez az erőszakos út. Általában a szociáldemokraták nyilván jobban kedvelték egyébként a demokratikus utat, ebbe azért mindig volt köztük vita. A szociáldemokrata párt mindig azt szerette volna, hogy demokratikusan kerüljön a szocialista eszme, a baloldali eszme hatalomra. A kommunisták ettől nagyon eltérően gondolkodtak, és hát gyakorlatilag ezért választják ezt az erőszakosabb utat, mert látják, hogy népszerűtlenek. Tehát a legtöbb országban valójában először nagyon-nagyon népszerűtlenek, úgy tudnak hatalomra kerülni, hogy a többi pártot gyakorlatilag, ahogy mondjuk a kisgazda pártot is, felszalámizzák, betiltják, félresöprik. Ez nagyon analóg, ugye nagyon hasonló egyébként a náci párttal, amelyik ugye Németországba kerül hatalomra, illetve fasiszta pártokkal, amik mondjuk Olaszországban vagy Ausztriában voltak nagyon népszerűek, vagy akár, de mondhatom azt is, Franciaországban is népszerűek voltak akár a fasiszták, illetve még talán Magyarországon is, bár itt mindig inkább ilyen kis pártok maradtak, a valódi fasiszta pártok. Tehát ez volt az útjuk, hogy erőszakosan. Egyébként a fasiszta pártok is, ahol kicsik voltak, népszerűtlenek voltak, mindig ilyen dologgal próbáltak ők is hatalomra kerülni, tehát például a magyarországi nyilas, vagy nyilaskeresztes, vagy kaszáskeresztes fasiszta pártok, ez mindig különböző ilyen összeesküvés elméleteket szőttek, hogy hogyan fognak majd hatalomra kerülni, elsősorban mindig Budapestet akarták nyilván elfoglalni. Itt ugye a kommunisták 1917-ben ugye Szentpétervárral kezdték meg ezt, mert az volt gyakorlatilag igazából ott akkor Oroszországnak a fővárosa, tehát a főbb helye, ahol ugye a cár is, meg a cári család is tartózkodott. Tehát ez volt a magyarázata, hogy másképp nem tudtak volna hatalomra kerülni.
No, akkor innen folytatjuk mindjárt a zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk itt a 92,9-en, a kommunista diktatúrák áldozatai Kiskun Halason, Végső István történész a szakértőnk, ismét állandó vendége a műsornak. Ugye arról már volt szó, hogy mikor is indult, mi történt 1944 után itt Halason, mert ő azt mondta, hogy 47-ben volt ez, ahonnan indult, de azért menjünk kicsit vissza, tehát 44 után vagyunk, mi történt itt Kiskun Halason?
Igen, hát az emléknapot kötjük 1947-hez, de valójában a második kommunista diktatúra itt Magyarországon 1944-ben kezdődik el, konkrétan Kiskunhalason 1944. október 23-án jönnek be a szovjet csapatok. Innentől kezdve egy katonai megszállás alatt vagyunk. Ez azért azt jelenti, hogy itt a tanyai lakosság az nagyon nincsen biztonságban. Számos visszaemlékezés áll rendelkezésünkre ezzel kapcsolatban, tehát úgynevezett zabrálások, nők megerőszakolása, gyilkosságok, de ezek anyakönyvi iratokból is egyébként nagyon könnyen kutathatóak. Látható, hogy orosz katonák embereket fejbe lőnek, különböző akasztások is történnek valószínűleg, erőszakos halált halnak, jó néhányan a halasi határban is természetesen. Úgyhogy ez ilyen nagyon szomorúan indul, nagyon véresen indul gyakorlatilag, de hát itt a közigazgatás átalakítása úgy kezdődik, hogy egy nem is halasi születésű polgármestert ültetnek be a székbe, a közigazgatás élére. Ugye 1945-ben már vannak választások, amit nagy többséggel megnyert a kisgazda párt, több mint 54%-kal országos szinten. Itt Kiskunhalason is gyakorlatilag tarol. 12 ezer tagja van az itteni kisgazdapártnak, itt a halasinak. Tehát gyakorlatilag mondhatni majdnem, hogy mindenki kisgazdapárti tag. És ennek ellenére marad a kommunista polgármester, és hát a képviselőtestületben is az van, amit a szociáldemokraták, a kommunisták, illetve a nemzeti parasztpárt szeretne. Tehát a kisgazdáknak nem sok esélyük van. Ők gyakorlatilag ki is vonulnak egyébként a testületből, tehát ezzel is kvázi megakadályozva az, hogy bármibe is bele tudjanak szólni. A sajtó, a média is a kezükben van, és hát megkezdődnek azok a retorziók, ugye a padlássöprések, megindul hamarosan 1948-tól az államosítás, betiltják a civil egyesületeket, elkezdik átnevezni az utcákat, közterületeket megváltoztatják, de gyakorlatilag egy történelmi hamisítás is megindul természetesen. Az állami propaganda ugye áthatja a magyar filmhíradókat, amiket ugye a moziba játszanak le, a rádió a kommunistáké, az újságok többsége kommunista kézben van, magukat már a játékfilmeket is eszerint írják át, tehát kommunista írók írják gyakorlatilag, vagy kommunista szemléletű rendezőknek adnak csak ilyen lehetőséget, hogy játékfilmeket rendezhessenek, úgyhogy gyakorlatilag itt véget ér a demokrácia, ami nagyon rövid életűnek tűnt, és volt egy kis esély, hogy 1945-ben vagy 47-ben még megmaradjon ez a polgári demokrácia, de hát azáltal, hogy a kommunisták gyakorlatilag mindent letarolnak, mindent a kezükbe tartanak, ezek a pártok is elhalnak, és hát később is tiltják őket, úgyhogy marad gyakorlatilag a szociáldemokrata párt és a kommunista párt, amit egyesítenek, és onnantól kezdve ugye egypárti uralomról beszélhetünk. Névleg adja a nevét a szociáldemokrata párt ehhez, de hát gyakorlatilag nincsenek a politikusaikkal, sincsenek már gyakorlatilag egy idő után jelen. Az 50-es évek a legrosszabb időszak, ugye kuláküldözésről beszélünk, embereket megbélyegeznek, ugyanúgy, mint a holokauszt idején a zsidókat, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy faji alapon, tehát az, aki paraszti származású, az simán rákerül erre a listára, és onnantól kezdve egy másod vagy harmadrangú állampolgár. A gyerekeiket nem engedik be a hadseregbe, ugyanúgy, mint mondjuk a zsidókat nem engedték be, munkaszolgálat van. Tehát gyakorlatilag itt Kiskunhalason is több ezer ember kerül föl erre a kulák listára. Embereket üldöznek, meghurcolnak, Gulyás Sándor gimnázium igazgatót meg is verik például, de például a Kisgazdapárnak az ifjúsági tagozatának az elnökét is agyonverik, mert próbálja felemelni a szavát. Nagyszeder Istvánt letartóztatják, aki a Kisgazdapártnak a vezetője volt, Ván Benyámi református lelkészt kitiltják a város területéről, és hát számtalan per van, számtalan internálás van, amiről tudhatunk, illetve hát amiről nem tudhatunk, azt is csak sejtjük, hogy vannak, mert tűnnek el emberek, vannak családi visszaemlékezések, hogy nagyon gyanús körülmények között nem tudják, hogy mi történt bizonyos családtaggal. Eltűnt, internálják, börtönbe zárják, és soha többé nem hallanak róla. Úgyhogy nagyon szomorú időszaka ez a magyar történelemnek, és hát persze Kiskunhalas helyi történetének is.
Amikor beszélgettünk róla, vagy említetted, hogy mi lesz a téma, mondtál egy olyat, illetve írta, hogy erőszakos szovjetizálás, ez mit takar?
Igen, hát ez egyrészt ugye magát a közigazgatás jelenti, tehát átalakítják, illetve itt leginkább, ami Kiskunhalast is nagyon érint, amiről beszéltem is, hogy a paraszti társadalmat, a mezőgazdaságot szovjetizálják, tehát átalakítják, hogy a TSZ-eket hoznak létre. Ez nagyon érdekes, a 40-es, 50-es években még nem is annyira erőszakos ez, tehát létrejönnek ezek a TSZ-ek, meg TSZ csoportok, nagyjából önkéntes alapon, ugye van itt egy 1945-ös földreform, aminek keretében egyébként érdekes módon csak kommunista pártiak kapnak földeket, és ezek a földek, amiket ugye elkoboznak földbirtokostól, egyháztól, ezekből alakulnak az első TSZ-ek gyakorlatilag. De a többsége az itteni kisgazdáknak, kisbirtokosoknak, középbirtokosoknak nem akar belépni a TSZ-be, mert ő önellátó. Tehát miért lépjen be? Tehát a családját el tudja látni, és szeretné, hogyha a gyereke is ezt az utat követnék, miért kellene neki belépni egy TSZ-be, ahol minden közös. És nagyon érdekes, hogy 1956-tól válik ez igazából erőszakossá. Tehát pont a Kádár rendszerben, amit ugye puha diktatúrának nevez, pont 56-tól fölfelé tudunk nagyon erőszakos cselekményekről, amikor tényleg bekényszerítik az embereket, és megszűnik gyakorlatilag Halason is a paraszti társadalom.
Nos, akkor még egy blogban néhány percben majd folytatjuk ezt a témát. Maradjanak
Halas velünk. Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk itt a 92,9-en, utolsó néhány percében Végső István történésszel a mikrofon mögött. A kommunista diktatúrák áldozatai Halason ez a témánk. Az előző blogban azért elég sok szomorú dolgot meséltél, ugye természetesen, amikor is ugye bevonultak az oroszok, és ugye hát rengeteg erőszakos cselekedet történt, gyilkosság és mi egymás. Viszont ugye nem csak ők voltak az áldozatok. Kit lehet még áldozatnak nevezni?
Azt gondolom, és ezt sokszor ugye le is nyilatkoztam, hogy itt nem csak azokról az emberekről van szó. Tehát áldozat a kulák is, és a kuláknak a családja. A kuláknak a családjából a fiatalok nem tanulhattak tovább. Számtalan visszaemlékezésünk van, számtalan emberre tartom is a kapcsolatot, aki elmondja, hogy jeles tanuló volt az általános iskolában, elemi iskolában, és amikor tovább akar tanulni, akkor közölték fel, hogy szó nem lehet róla. Úgyhogy én azt gondolom, ezek az emberek is áldozatok. Áldozatok azok az emberek, akik szerettek volna mondjuk külföldre menni. Szerettek volna teljesen más tanulni. Nem szerettek volna gyárakba dolgozni, nem volt más munka lehetőség. Nem tudtak más csinálni. Számtalan művészember, számtalan sportoló, én azt gondolom, hogy áldozata volt ennek a rendszernek, ahol aszerint kellett előre haladni, ahogy azt meghatározták. Tehát itt az alkoholizmusba, az öngyilkosságba menekülés, az gyakorlatilag erről szólt. Nem szerettek volna az emberek ebbe a rendszerbe lenni, de kilátástalan volt a helyzet, ezért aztán hát ugye az alkoholizmus is egyfajta öngyilkosság gyakorlatilag, egy önpusztításról beszélünk. Ezek az emberek is áldozatok voltak. Nagyon sokan szerettek volna ugye kimenekülni, de a határon lelövik őket, elfogják őket, nagyon hosszú időre börtönbe kerülnek, ezek az emberek is áldozatok. Nagyon sok értelmiségi, de nem csak értelmiségi, alkotó ember nem engedik őket tevékenykedni. Be kell mennünk egy gyárba, portásnak, vagy raktárosnak. Én azt gondolom, ezek az emberek is mindenféleképpen áldozatok. Tehát nem csak a halottakról beszélünk itt ilyen szempontból, hogyha áldozatokról van szó, hanem mindenkiről, akit ez a rendszer megfosztott attól, hogy ki tudjon teljesedni. Ahogy most sportolókról beszéltem, például ugye 1984-ben ugye Magyarország nem vehetett részt az olimpián. Megtiltották, Moszkvából megtiltották gyakorlatilag. Nekünk, én azt gondolom, hogy azok a sportolók, akik több évig, évtizedekig mondjuk készültek egy versenyre, azok is áldozatok, mindenféleképpen elveszett nekik egy hatalmas nagy lehetőség, ami ott adva lett volna. Úgyhogy ezek, én azt gondolom, minden szempontból így kell néznünk, hogy ezek az emberek mindenképpen áldozatok voltak, és hát maga egyébként egész Magyarország is áldozat volt ilyen szempontból, hiszen nem szerettük volna, 56-ban kifejeztük azt, hogy nem szeretnénk ebbe a szovjet érdekszférába tartozni, nem szeretnénk a keleti blokk része lenni, szeretnénk elszakadni. Nem biztos az, hogy itt egy jobboldali vagy kereszténydemokrata kurzus épült volna ki. Igazából az emberek, amikor a kisgazdapártra szavaztak, akkor se feltétlenül jobboldaliak voltak, akkor a kisgazdapárt abban az időszakban inkább egy ilyen baloldalibb vagy középpárti felhangot ütött meg, tehát sokkal inkább volt egy ilyen szociális párt gyakorlatilag, tehát szeretett volna földosztást, szerette volna a szegény rétegeket felemelni, tehát semmiképpen nem beszéltünk arról, hogy itt valami nagyon konzervatív, vagy esetleg szélső jobboldali pártok kerültek volna hatalomra, de nem engedték, és ezek a pártok is gyakorlatilag áldozatok, a politikusoknak a családja is, és akkor ugye nem beszéltünk 56-ról, sortüzekről, különböző meghurcolásokról, akasztásokról, stb. Tehát nagyon sok áldozata volt ennek a diktatúrának, és hát emlékeznünk kell rájuk, úgyhogy most február 25-én gyakorlatilag erre kell, hogy emlékezzünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát tényleg sajnálom, hogy megint egy ilyen szomorú téma volt. Tényleg lesz olyan, amikor nem egy ilyen szomorú, vagy hát kicsit kellemesebb évfordulónk lesz?
Igen, én azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha 1848-ra emlékezünk mondjuk erre a viszonylag dicsőséges időszakra, akkor biztosan fogunk majd vidámabb, de a hagyományokról is még lesz szó
így van.
Az évben, úgyhogy az is elég vidám lesz, ugye, hogyha most csak a húsvétra gondolunk, úgyhogy lesznek még ilyen témák.
Hát reméljük. No, hát köszönjük szépen, hogy velünk tartották, a Hangalbumban megtalálják ezt az adást is, és hát várjuk a kéréseket, meg a téma ötleteket, hogy István miről beszéljen, mert hát nagyon sok minden történt itt Kiskunhalason, és sok mindent tanulhatunk még. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.